Isten igéjét Sámuel második könyvéből fogom felolvasni. A 11. részből az első 17 verset. Tehát Sámuel második könyvének 11. részéből olvasom Isten igéjét, az első 17 verset. Kettő Sámuel 11. 1-17. Történt pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát, Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És történt este felé, amikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszonyt fürdeni, aki igen szép termetű volt. És elküldött Dávid, és tudakozódék az asszony felől, és mondta egy ember. De nem ezé Betsabé, Eliámnak leánya, a Hitteus Úriás felesége? Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatta őt, aki bementő hozzá, és vele állt, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszament az ő házához. És fogadott méhében az asszony, és elküldvén megizente Dávidnak ilyen szóval, teherbe estem. Akkor Dávid izent Joábnak. Küld haza hozzám a Hitteus Úriást, és elküldötte Joáb Úriás Dávidhoz. Mikor pedig eljutott Úriás ő hozzá, megkérdé ő Dávid Joábnak békessége felől, a népnek békessége felől, és a harc folyása felől. Ezután mondta Dávid Úriásnak, menj haza, és mosd meg a lábaidat, kimenvén pedig Úriás a király házából, a király ajándékot küldött utána. Úriás azonban lefeküdt a királyi palota bejárata előtt az ő urának minden szolgáival, és nem ment a maga házához. És megjelentették Dávidnak mondván, nem ment le Úriás az ő házához. Akkor mondta Dávid Úriásnak, nem, de nem útról jöttél é, miért nem mentél le a te házadhoz? Felelt Úriás Dávidnak, az Isten ládája, Izrael és Júda nemzetsége sátorokban laknak, és az én uram Joáb és az én uramnak szolgája nyílt mezőn táboroznak. Hogy mennék én be az én házamba, hogy egyem és igyam, és feleségemmel hálja? Úgy élj te, és úgy éljen a te lelked, hogy nem mi velem ezt. Mondta azért Dávid Úriásnak, maradj itt ma is, és holnap elbocsáthat. Ott maradt azért Úriás Jeruzsálemben aznap, és másnapra kelve is. Ennek utána hívatta őt Dávid, és ő vele evék és ivék, és lerészegíté őt, és kiment este aludni az ő ágyára, az ő urának szolgáival együtt, de házához nem ment alá. Megvirradván pedig, levelet írt Dávid Joábnak, amelyet Úriástól küldött el. Írta pedig a levélben mondván, állassátok Úriás legelől, ahol a harc leghevesebb, és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon. Történt azért, hogy amikor ostromlotta Joáb a várost, állotta Úriás arra a helyre, ahol tudja, hogy erős vitézek vannak. Kijövén azért a városbeli nép megharcoltak Joábbal, és elhullottak egyesek a nép közül, Dávid szolgái közül, és a Hitteus Úriás is meghalt. Urunk, az ószövetségi történelemnek az egyik legsötétebb fejezetéről olvastam most a Szentírásból. Kérlek téged, hogy ezen keresztül mégis te neked, aki magad vagy a fény, a világosság, ad legyen számunkra szabad sötétségben élőkhöz. Amen. Foglaljunk helyet. Thank you. tegnapi napon voltunk a Magyar Baptisták harmadik világtalálkozóján Debrecenben, és vacsoránál úgy jártunk, hogy Kálmán és Zoli már korábban megvacsoráztak, mint mi. Mi Pistivel később érkeztünk oda, hogy a nagy tömegben elszakadtunk egymástól, hát négy ember nem is nagyon tudott együtt mozogni ott. És amikor odaérkeztünk a vacsorázó asztalhoz, akkor Kálmán és Zoli mellettünk helyet foglaltak, és kicsit beszélgettünk, amíg mi étkeztünk. De olyan sokan voltak, hogy nem jutott hely egy családnak. Két kamaszodó, sőt már azon túllevő gyermek, főiskolás, sok voltak, első-második évesek, és az édesanyjuk jött ott és kerestek helyet, és hát Kálmánék illedelmesen átadták a helyüket, elköszöntek, elmentek, és az anyuka a két gyermekével helyet foglaltott nálunk. Hát elkezdtünk beszélgetni. Kérdeztem, hogy honnan jöttek, elmondták, hogy Erdélyből érkeztek, fekete gyarmatról, mondom, azt megjegyzem, mert nálunk van egy füzes gyarmat, onnan könnyű összekapcsolni a két nevet. És akkor szót váltott, és kiderült, hogy a gyermekek Magyarországon tanulnak, mind a ketten, lány, fiú is, és a lány most kezdte a főiskolát, a fiú már valahol Nyíregyházán főiskolás. És kérdeztem, hogy mivel tudom, ez mindig harc és kérdés az erdélyi testvérek előtt, az erdélyi emberek előtt, de a testvérek előtt is, hogy hol folytassák az életüket Magyarországon, vagy még nyugatabbra, esetleg Amerikáig eljutnak, vagy visszatérnek az óhazába, szülőföldjükre. Hát érzékeny témát érintettem, és a gyermekek úgy csóválgatták a fejüket, és mondták, hogy hát még nem tudják igazán, de azért érződött, hogy hát a szívük azért legszívesebben a nagyobb kényelem után vágyakozna, és szeretnének vagy Magyarországon maradni, vagy még nyugatabbra. Hát ugye az anyukának se kellett több, és elmondta, hogy ő nem örül ennek, ő úgy gondolja, hogy aki oda született, annak ott van a helye, ő is minden nap Isten kegyelméből étkezik, minden nap ruházkodik, Isten gondot visel ő róla. És akkor, mivel láttam, hogy ez egy feszültség a családban, és én magam is úgy látom, hogy ahova születtem nekem, az nem véletlen dolgok, hanem az Isten útmutatása. Persze vannak olyan esetek, amikor el lehet onnan menni, de ha csak nem kell, akkor maradjon az ember. És láttam, hogy ez a fiatalokban egy testies, egy kényelem szerető vágyakozás van bennük, hogy nem szívesen maradnak ott a nehezebb, a szegényebb körülmények között a kisebbségben, jönnének a nagyobb kényelembe. És arról beszéltem nekik, hogy nem az a lényeges, hogy én hol találok magamnak házastársat, mert erről is szó volt, hogy fiú már ide udvarol. Nem az a kérdés. Nem az a kérdés, hogy hol van a nagyobb kényelem. Nem az a kérdés, hogy hol kapok jobb diplomát. Hanem egyetlen egy kérdés kell, hogy foglalkoztasson. Hova akar engem Isten állítani? Hol tudok együtt lenni az én Urammal? És azt a hasonlatot hoztam fel nekik, hogy olyan ez, mint az a szobanövény, amelyiknek, hát a testvérnők jobban tudják ezt, nem mindegy, hogy hova tesszük a szobának melyik pontjára, mennyit locsoljuk, vagy a kertbe is hova ültetünk egy növényt. Valamelyik a napot szereti jobban, ott érzi jól magát. A másik az tönkre megy ott, inkább a hűvös, nedves helyeket szereti, azok ott élnek jobban. És mondom, nem pusztul el feltétlenül az a növény azon a helyen, amit nem szeret, de nem fog úgy virítani, nem fog olyan gyümölcsöt hozni. Mert nem érzi jól magát. Lehet, hogy a ti testetek jól érzi magát egy helyen, de a lelketek nyomorogni fog egy másik helyen, mert Isten nem ott akar benneteket látni. Maradhattok hívők, Isten meg is állt benneteket, de nem fogjátok tudni azt a hatást kifejteni, és nem fogjátok kapni Istennek azokat az áldásait, ha nem ott vagytok, hova Isten rendel benneteket. Tehát egy kérdés foglalkoztasson, ne a szerelem, ne a megélhetés, egy kérdés. Jézus, hol lehetek veled a legszorosabb kapcsolatban? Melyik a Földnek az a pontja? És aztán több kérdésetek ne legyen. Na hát, észrevettem, hogy a fiatalok annyira nem örültek ennek a beszélgetésnek, Az anyuka annál inkább, vele úgy össze tudott csendülni a szívünk, mert ő az ő életében ezt igyekezett végigjárni. És leélte az Úrral azt a 20-30-40 évet, és ő megtapasztalta azt, hogy ezeknek a szavaknak igazsága van. És ő kitartott az ő Istene mellett, hogy a gyermekei ezt nem tudták még átvenni. Azért beszélek erről, mert a mai témánk az egy nagyon súlyos és nagyon fontos téma, és ezzel kezdődik, amiről én beszéltem eddig. Hol van az én helyem? Hol van az a pont, ahol engem Isten látni akar? Sokszor úgy mondjuk ezt biblikus kifejezéssel, hogy hol van az én őrhelyem, ahova Isten felállít engem. Dávidnak a bukásáról olvastam. Szeretném, hogyha végig mennénk azokon a lépéseken, hogy hogyan jutott ő a legnagyobb mélységébe bele ennek az ő bűnének. Mert ez egy nagyon tanulságos és nagyon szépen nyomon követhető. És az első lépés az ez volt, hogy Dávid nem volt a helyén. Nem oda állt, ahova az Isten állította. Történt pedig az esztendő fordulásakor, amikor a királyok hadba szoktak menni, elküldte Dávid Joábot és az ő szolgáit, ő vele, mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát, Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. Na most itt nem arra kell gondolni, mint a madarak vándorlásánál, hogy elérkezett az évszak, amikor a királyok hadba szoktak vonulni, hanem arról van szó, hogy amikor megy a sereg, akkor a királyok úgy szokták, hogy mennek a sereggel a harcba. Tehát ez egy szokatlan magatartás volt, hogy a Dávid király otthon lógatja a lábát a király palota kényelmében, miközben a katonái érte meg a hazáért hullatják a vérüket. Tehát a királyok ilyenkor, amikor a hadsereg elindul, hadba szoktak menni. És Dávid nem ment a hadba. Ezért volt sebezhető, mert nem ott volt, ahol Isten akarja látni. Ezért féltem azt a két fiatalt, mert nem ott, nem oda tartanak, ahol Isten akarja őket látni. És testvérek, nekünk is a legtöbbször ez a bajunk, hogy az Úr valahol akar minket látni, ez lehet nagyobb általánosságban is, hogy melyik országban, melyik városban, de lehet lebontani ezt akár napokra vagy órákra. Most hol van a helyem? Ebben az órában nekem mi az őrhelyem, mi az, amit el kell foglaljak? És testvérek, hogyha mi nem ott vagyunk, ahova az Isten bennünket állít, akkor az ördögnek már is van egy támadási felülete. Olyan ez, mint amikor bombázáskor megszólalnak a szirénák, és mindenki rohan az óvó helyre, de valaki, aki erre nem fordít figyelmet, ügyet sem vet, az ott marad a bombáknak a tüzelő állása előtt a célkeresztben, és arra lehet lőni, mert az nem bújt el. Hát valamikor az Úr is megmutatja, hogy oda menjél, arra a helyre menjél, mert ott van neked az oltalom, a védelem. De hogyha mi nem figyelünk arra, testvérek, akkor mi célkeresztben maradunk. Egyszer Zimányi József testvér számol be erről az idősebbik. Zimányi József testvér, hogy érzi a szívében, a lágerben, hogy egy ilyen félbe maradt építkezésen kellett örködjenek, és érzi a szívében, hogy be kell zárkózzanak. Egyetlen helyiség volt, amelynek volt zárható ajtaja. A többi még nem volt kész, se ablak, se ajtó nem volt betéve. És mondja annak a társának, akit azzal bíztak meg, hogy őrizzék azt a félig kész épületet a láger területén, te el kell bújjunk. Érzem, Isten parancsolja nekem, hogy bújjunk el. Miket beszélsz? Miért bújnánk el? Kitől félünk? Nem tudom, de én elbújok. Azt mondja, egy félelem lepett meg, és tudtam, hogy akkor nyugszom meg, hogyha elbújok. Másnap, amikor éjszaka után kiment, akkor a társának ott találta a holttestét, a feje nélkül. Ugyanis a lágernek egy külön furcsa társadalma volt, ott Szibériában, egy külön mafia működött a lágeren belül. Ezek elítéltek voltak, de ezek ott megtalálták a számításukat. A többiek csomagjait lerabolták, valahogy pénzt szereztek, a külvilággal kapcsolatot tartottak, éltek, mint hal a vízben. És ezek nem akartak kikerülni a lágerből. És amikor letelt az a 5-6-10 év büntetés, amit kaptak, akkor azt csinálták, hogy elkövettek egy olyan büntettet, amiért újból 10 évre, vagy 5 évre, vagy 20 évre elítélik őket a lágerbe. És bementek ez a banda, ez a mafia, bement a láger parancsnokhoz, vagy ki tudja milyen tiszthez, és letették az asztalra a fejét. Nyugodtan. Na, gyilkosság, újabb 10 év, köszönjük szépen. Folytatták a garázdaságot. És ők élvezték azt a benti életet, és ez a Zimányi testvér így menekült meg, hogy a szívében Isten beleírt egy parancsot, és érzékelte, hogy neki bújni kell. Testvérek, aki kint maradt, aki nem akart elmenekülni, elbújni, az a célkeresztben maradt. És azt elkapták, azt megölték. És Isten nagyon jól tudja, hogyha bennünket valahova elhelyez, testvérek. A Dávid ott maradt a békés otthonban, és nem ment el a harcmezőre. De nem a harcmezőn esett volna el. Ott otthon esett el a békés várban. Az erős falak mögött esett el. Mert most nem egy olyan hadsereg támadott rá, hogy karddal, dárdával és lándzsával, mint a Góliát. Egy másik hadsereg fente rá a fogát. Egy másik Góliát állt ki. Családabb módon. Nem olyan feltűnően. Hanem úgy a sötétben kúszva, mint a kígyó, amelyet nem vesz észre az ember és rátapos a sötétben. Úgy kúszott, úgy sziszegett. És Isten meg akarta őt menteni, hogy menjél csak a csatamezőre, és vívjad az Úrnak a harcait, és vezess diadalra a te népedet, bátorítsd az ő félelmes szívüket, hát te vagy az, aki Góliátot legyőzted. Te vagy az, akiben bátorság és hit van, ezért állattalak a nép elé. Ne pihengessél itthon, mert ide jön egy olyan hadsereg, hogy ha célkeresztbe vesz, akkor nem tudsz megállni. Nagyon fontos, testvérek, először mi a helyünkön legyünk, mert akkor védelem alatt vagyunk. Lehet, hogy emberileg nézve ez egy nagyobb kihívás. Lehet, hogy emberileg nézve ez egy veszélyesebb hely. De valójában az Istennek a védelme alatt vagyunk olyankor. Egy kérdés kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Uram, hol akarsz engem látni? Nem az érdekel, hol van megfelelő munkahely. Nem az érdekel, hol vannak a legszebb fiúk vagy lányok. Nem az érdekel, hogy hol van olyan zene, amely nekem jól esik, vagy hol fizetnek többet, hanem egy dolog érdekel, hol akarsz engem látni. A bűn ellen az első védekezés, hogyha odaállunk, ahol Isten akar. A második, amely történt, hogy este felé, amikor felkel Dávid az ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszonyt fürdeni, igen szép termetű volt. Éri a kísértés. Valamit meglát. Este felé sétál a palotában. Hát ez önmagában nem bűn. És akkor meglát egy gyönyörű asszonyt, aki ott fürdőzött, hát leplezetlenül. És meglátta. Ez volt az első lépés, csak hogy meglátta. És megtetszett neki. És szép volt. Valaki azt mondta, hogy az első pillantás az nem bűn. Testvérek, nagyon sokszor nem tudjuk elkerülni azokat az eseteket, azokat a dolgokat, amelyekből belecsöppenünk. Hát körülvesz minket a világ, sodor magával, és egyszer csak ott találjuk magunkat, hogy ez a dolog már engem kísért. Tegnap megint csak fültanúja voltam egy ilyen esetnek, ezen a nagy világ találkozón, amikor egy másik csarnokban, egy külön területen, ahova át lehetett menni, elkezdtek ilyen könnyű zenét játszani, és az egyik fiú elindult, ezt meghallgatom, és mondja a lánynak, hogy gyere, gyere, hallgassuk meg, és legyünk mi is ott. És azt mondta a lány, hogy ne haragudj, ez nekem nem fekszik, mert én ebből a zenéből tértem meg. Én ott voltam minden ilyen bulin, és én ezekre táncoltam, az ilyen zenékre. És hogyha én meghallom, akkor megpezsdül a vérem, és én nem akarom ezt. Engem ez a zene kísért. Örültem, amikor hallottam ezt. És aztán oda mentem ehhez a lányhoz, és elbeszélgettünk vele. Mondtam, én is így vagyok, én is ilyenből tértem meg. Sajnálom, hogy a hívők meg ilyeneket játszanak. Ilyen zenéket, amiből megtérni kéne, nem belemenni. Kegyes szöveget húznak ugyanarra a stílusra. én ettől idegenkedek. Ha valaki csinálja, ám menjen, de engem nem tud magával vinni, mert ez engem kísért. Mert ez nekem bűnöm volt, és engem ne emlékeztessen az ördög a bűnömre. És aztán így járt Dávid is, hogy csak úgy meghallotta, csak úgy meglátta, megpillantotta, csak úgy elé került a szemei elé. De nem tudta azt mondani, hogy na, ez nekem nem fekszik. Elfordulok ettől. Megyek másfele sétálni. Vagy bemegyek a szobámba, olvasom a tekercseket, az Ószövetség történeteit. Nem. Hanem következett a kísértés. Ez a második lépés, hogy az ördög oda teszi a lábát, és bemutatja nekünk a kísértést. Az Úr Jézusnál is bemutatta, nem volt mentes az Úr Jézus sem attól, hogy megkísértse őt az ördög, bár az Úr Jézus a helyén volt. De milyen jó, hogy a helyén volt. Mert ha a helyünkön vagyunk testvérek, akkor a kísértéssel szemben is fel vagyunk vértezve. Ott is van kísértés. De ha nem vagyunk a helyünkön, akkor a kísértés az sokkal könnyebben prédául egy bennünket. Na hát, Dávid így sétált, és azért egy kicsit arra is figyelnünk kell, hogy ez a Betsabé is hol fürdőzött. Aki olyan helyen fürdőzik, hogy rá lehet látni a palotára, ahol a király megfordul. Hogy az utcán, vagy az udvaron úgy fürdőzök, hogy mások megláthatnak. Az asszony, az nem szent életű. Az asszony, az kacérkodik. Az asszony, az keres a kihívást. És az a férfi is, aki hasonlóképpen viselkedik, és nem csak ezen a területen, hanem más területen is testvérek. Valamikor olyan felületeket hagyunk, hogy nem megyünk mi bele a bűnbe, csak hagyjuk, szabadon hagyunk egy területet, hogy hát ha adódik valami parti, adódik valami alkalom, hát ha létrejön. Mintha éjszaka úgy csuknánk be az ajtót, hogy nem zárjuk kulcsra. Ha nem jön rabló, nem rabol ki, ha jön, akkor kirabol. Ez egy felelőtlenség, elővigyázatlanság. Nagyon fontos testvérek, nem csak az, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor minket kísért az ördög, hanem az is nagyon fontos testvérek, mi hogyan viselkedünk, és mi hogyan jelentünk kísértést a másiknak a számára. Én nem járok a strandra, azért, mert az nekem mesztelenség. Akkor is, hogyha rajta van az a kis bikini, vagy alsó-felső, vagy én rajtam is az a kis fürdőnadrág. Nekem az mesztelenség. Valamelyik többet mutat, mint amennyit akar. És mondom ezt a testvéreknek is általában, hogy ne járjatok ilyen nyilvános helyekre fürdőzni, mert illetlen dolog a hívőknek az. És akkor mondja egy testvér nekem, nem is egy több is mondta, de nekem nem jelent az kísértést. Na ezt elfogadom tőled, de arra nem gondolsz, hogy te kísértést jelent egy másiknak? Arra te nem gondolsz, hogy a te testedet megkívánja egy másik, férfi vagy nő? Erre is gondolnod kell. Lehet, hogy azt mondta Betsabé, nekem nem tetszik Dávid. Nem baj, hogyha összetalálkozik a pillantásunk, nekem a szívemet nem fogja megdobogtatni. De mesztelenül fürdőzni. Arra is figyelni kell, én mit jelentek a másik számára. Arra is figyelni kell, én ne legyek az ördög kezében tudatlan eszköz sem. Zárja be azt az ajtót, hogy oda semmilyen rabló be ne terhesse a lábát. Tehát következett a kísértésnek a pillanata, amikor Dávidnak a szíve megdobbant, és aztán a következő lépés, ahogyan belemélyed ebbe a bűnbe, elküldött Dávid, és tudakozódék az asszony felől. Tudakozódék az asszony felől. Na, itt derül ki, hogy itt nem csak arról van szó, hogy megpillantotta, hanem arról van szó, hogy elkezdett barátkozni ezzel a gondolattal a szívében. Elkezdte édesgetni. Ez a tudakozódás, ez egy ilyen gyakorító képző a magyarban, hogy nem csak, hogy megtudta, hogy ki ez az asszony, csak úgy tapogatódzott. Ki lehet ez? Megkérdezte egy szolgáját. Nem tudom. Megkérdezte egy másik szolgáját. Hát a szomszéd asszony, láttam már többször. Tudakozódott. És elkezdte egyre inkább édesgetni magában. Volt rá ideje. ehhez idő kell, ehhez a tudakozódáshoz, ez nem egyetlen pillanat volt, hanem ez hosszú órák voltak. A szívében egyre inkább elkezdte ringatni magában a bűnös kívánságot, a bűnös vágyat, és teret engedett magában. Luther Mártonról van az feljegyezve, hogy azt mondta, azt nem akadályozhatjuk meg, hogy a madarak elrepüljenek a fejünk fölött. De azt megakadályozhatjuk, hogy fészket rakjanak a fejünkön. Hát Dávidnak a madár már elkezdett fészket rakni a fejét. Az, hogy megpillantotta azt a nőt, aki fürdőzött, arról nem tehetett. Ott volt benne a világ sodrásában egy elővigyázatlan, egy tisztességet nem ismerő asszony, ott mutogatja magát felelőtlenül, ezt ő nem tudta megakadályozni. De azt már igen, hogy elkezdje édesgetni a bűnt a szívében. És elkezdett a madár fészket rakni az ő fején. És nem pakolta le a fészket, nem zavarta, nem hesegette el a madarat, hanem hagyta, hogy hadd építse a fészket a fején. Testvérek, így van ez a mi életünkben is, hogy amikor megtetszik nekünk a bűn, akkor azt elkezdjük ringatni a szívünkben, elkezdjük táplálgatni. És nem tudjuk azt kivetni magunkból. A kívánság megfogomva bűn szül, és a bűn kiteljesedve halált nemz. Hát most ennek a folyamatát láthatjuk itt végig. Megfoganta Dávid szívében a bűn. Ott csak volt egy lehetőség arra a megfoganásra, és ő nem hajtotta ezt el, nem állt ennek ellen, megfogant a szívében a bűn, elkezdett tudakozódni, elkezdett érdeklődni afelől, hogyan tudnám ezt véghez vinni. Kipattan a fejünkből egy bűnös gondolat, nem kell ez paráznoság legyen, bármilyen bűnös gondolat. Kipattan a fejünkből, és elkezdjük testvérek ezt édesgetni, elkezdjük ezt nevelgetni, elkezdjük ezt öntözgetni, ápolni ezt a gondolatot, mert én akarom azt, mert én szeretem azt a bűnt. Olyan kegyelem az, ami a Jób életében meg van írva, Isten maga fogalmaz így, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Annyit imádkozom ezért, testvérek. Uram, add, hogy gyűlöljem a bűnt. Nem csak azt akarom, hogy fogcsikorgatva ellene tudja állni a bűnnek. Nem csak azt akarom, hogy mint ahogy kiről is van lejegyezve, hogy és hirtelen nem jut eszembe, hogy ugye a szirének éneke mindig oda vonzott a férfiakat arra a szigetre, és aztán végeztek vele ezek, és akkor ez az alak, hát Gyuszit hívom segítségül, hogy segítsen, de most neki se ugrik be.
Homérosz könyvét a Odüsszeusz.
Odüsszeusz, így van. Oda kötöztette magát az árbóchoz, és a szolgáinak a fülét bedugta, hogy ők ne hallják a szirének énekét, de ő akarta hallani ezt a szép éneket. De nem akarta a szirének szigetén kikötni, mert tudta, hogy akkor vége van. És a szolgák elvesztek, azok nem hallottak semmit. Odüsszeusz oda volt kötözve az árbóchoz, úgyhogy ő hallotta az éneket, nagyon vágyott oda, nem tudott oda menni. Ne, az is jó, ha legalább így állunk ellen a bűnnek. Hogyha úgy vágynék rá, de fogcsikorgatva magamat oda kötözöm a kereszthez, és valahogy csak kibírom, hogy nem esek bele a kísértésbe. Még az is jó, testvérek, de a legjobb, amikor undorodom, amikor gyűlölöm a bűnt, az a legjobb. Olyan kegyelem az, amikor Isten bűn gyűlölővé teszi valakinek a szívét. De ezért könyörögni kell. Ezt kéne édesgetni magunkba. Ezt kellene táplálgatni, ezt kellene növezgetni, ezután kéne tudakozódni. Uram, hogy válhatnék bűn gyűlölővé? Úgy sajnálom orcám pirulásával, hogy én szeretem, én kedvelem ezt a bűnt, engem vonz ez a csábít, ez a kísértés, hogy én hazudjak, vagy haragra gerjedjek. Uram, én kitombolom olyankor magamat, valaki még büszke is erre. Ami az én szívemen, az a számon, és én kimondom és megmondom neki. Én nem vagyok olyan, hogy magamba folytsam, erre büszke, hogy lehet valaki? Ez bűn. És az iránt kéne tudakozódni, hogyan lehetnék szabad. Hogyan válhatnék teljesen szabaddá ettől a bűntől? Dávid egészen más után tudakozódott. Elkezdte járni azt az ösvényt, keresni azt a kis kaput, ahol bemehetne, ahogyan felvehetni a kapcsolatot ezzel a nővel. Ahogyan felvehetni a kapcsolatot a bűnnel. Elkezdett kíváncsi lenni. Kicsoda ez? Hát nem ez volt az első emberpárnak is a baja? Kíváncsiak voltak. Nem akartak ők az Isten akaratával így egy az egybe szembe menni, hanem egyszerűen foglalkoztatta őket az a dolog, hogy bogarat ültetett a sátán a fülükbe, és azt mondta nekik, olyanok lesztek, mint Isten. Milyen az az élet? Olyanok leszünk, mint Isten. Hogy lehet az? Milyen az? És persze mekkora döbbenetes hazugság. Hát mi van megírva, hogy Isten formálta az ő képére és hasonlatosságán? Hát úgy voltak olyanok, mint Isten. Bűn nélkül. És az ördög azt mondja, olyanok lesztek, mint Isten. Hány hívőt csap be így az ördög? Jobb lesz neked, többet, többre jutsz. Isten nem gondol rád, megvonja tőled az ő áldásait, de én megmutatom, olyan leszel, mint Isten igazi fia. Pedig Isten igazi fia valóban, mondja is Péter, mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Aki megtért és komolyan újjászületett testvérek, annak második áldásra nincs szüksége. És senkinek itt a Földön második áldásra nincs szüksége. Itt egy áldásra van szükség, amikor én belekerülök a Krisztus Jézusba. Az újjászületésre van szükség, másodikra nincsen. Az emberben ott van a kíváncsiság. Milyen lehet az az életvitel? Milyen lehet az a hit? Milyen lehet az a gyümölcs? Milyen lehet olyan okosnak lenni? Elkezdünk kíváncsiskodni, tudakozódni. Nem kell. Hanem nekünk van az, amifelől tudakozódjunk, van Bibliánk, aminek tudakozhatjuk a mélységeit, Istennek az akaratát tudakozhatjuk. Ezekkel kell nekünk foglalkozni. És aztán következett negyedik lépésként maga a tett. Kiderítette, hol lakik az az asszony, kiderítette, kicsoda az, és elküldte a szolgáit, elhívatta magához, elment az ágyas házba, és együtt volt, elkövette a bűnt. Nem ott volt, ahova az Isten állította, meg tudta őt lőni az ördög a tüzes nyillal, meg tudta kísérteni, forgatta magában ezeket a dolgokat, nem vetette ki porcájának pirulásával, hanem belement, és akkor elkövette. Ez így van, testvérek. Amikor valaki már elindult ezen a lejtőn, akkor ott már nem lehet a szánkót megállítani. Ott már nem lehet lefékezni. Szegény Kálmán említette a Veres Ernő testvérnek a könyvét. Én is most olvasom, és az ő két gyermeke elment egyszer szánkózni. És a lejtőn nem tudtak megállni a kisgyerekek. És neki zuhantak egy valami beton szegénynek, és összezúzták, ripityúra törték magukat, mind a ketten. A szeme kifolyt, a válla leszakadt, az agyuk össze-vissza tört. Nagyon, tehát halálos balesetet szenvedtek. És az orvosok megmondták, hogy le kell róluk tenni, nem tudják őket megmenteni. Nagyon-nagyon csúnyán összetörték magukat mind a ketten. És akkor a testvérek imádkoztak, bőtöltek, nagyon sokan imádkoztak értük, és az Ernő testvér kapott egy igét. És megy a feleségéhez, meg fognak gyógyulni a gyerekei. Komolyan mondta? Igen. Honnan tudod? Isten megmondta. És mutatta az igét. És később mondták az orvosok, hogy abban az órában, amikor az igét kapta, a gyerekek magukhoz tértek, kómába voltak, nem tudtak magukhoz tértek. Sőt, pár perc múlva felálltak, felkeltek, enni, inni kértek. És rohamosan elkezdett gyógyulni az ő balesetük, az ő betegség. Úgyhogy teljes mértékben felépültek. Szóval a csodájára jártak az orvosok, még a mai napig is emlegetik. Egy ilyen esetet én is tudok, egy hitetlennel fordult elő, a Kovács Tibinek a testvére, aki lezuhant az állásról, úgy összetört a koponyáját, hogy szinte kilátszott neki a csont mögötti rész, és a maga lábán ment el telefonálni, és mondták az orvosok, hogy most éppen jól van, de ez az ember ez legalább nyomorék lesz, vagy halott. És teljes munkaképes, semmi baja nincsen. De rengetegen imádkoztunk ezért az emberért. Nem tért meg. Zsebrevágta az egészségét, zsebrevágta Isten szavát, megtérése hívó szavát. Jó, hogy meggyógyítottál, Istenem, szia! És ott hagyta őt. Amikor így elindulunk a bűnnek a lejtőjén, akkor már valamikor nem lehet visszafordulni, testvérek. lehet, hogy gondolom még arra talán, hogy nem kéne ezt így csinálni, de úgy beleástam magam, annyira megy már a szánkó, már látom a végén, hogy ott a betonfal. Már itt borulás lesz, itt baj lesz, hiába teszem a lábam, hiába fékezek, ott már nem lehet megállni. Belezúgott Dávid a betonfalba, összezúzta magát. Az Isten előtt kedves férfiú így járt. Hát, van ez testvérek, az Isten előtt kedves férfiakkal így, és az Isten előtt kedves asszonyokkal is így, hogy nem figyelnek oda, és elkövetik a bűnt. És azután jön a bűnnek a következménye, a bűnnek a gyümölcse. Elküldi a Dávid ezt az asszonyt, megtörtént, ami megtörtént, jól esett, tartsuk titokba, szolgák, Betsabé, csend legyen. Viszontlátásra. És akkor egyszer csak jön az üzenet, teherbe este. Azért testvérek, azért a bűn az nem olyan dolog, hogy elkövetem, és akkor aztán kisöprögetem. Azt én nem tudom kisöpörni. Arra nekem nincsen hatalmam, hogy az én bűnömet azt kitisztítsam az életemből. Ha én azt oda betettem azt a bűnt, testvérek, akkor az ott van. Ha én elültettem azt a bűn magot a szántóföldbe, az ki fog kelni. Ez egy törvény. Ez biztos, hogy így van, mert azt mondja Isten igéje, amit vet az ember, azt fogja learatni. Ez egy olyan növény, a bűn mag, de az ige mag is olyan növény, hogy az ki fog kelni. Az nem lehet, hogyha valaki az Urat szolgálja, az ne álljon be az Isten aratásába. Olyan nincsen. Hogyha valaki az Isten szelleme által van vezérelve, akkor az lehetetlenség, hogy az gyümölcstelen maradjon az a hívő élet. Mert amit vet az ember, az kell, hogy levarassa. És az is lehetetlen, hogy valaki elköveti azt a bűnt, és az következmény nélkül maradjon az életében. Az anyamé gyümölcse jutalom, azt mondja az Isten igéje. És itt átokká válik. Na nem azért, mert Isten átoknak adja. Isten áldásnak adta a férfi és a nő kapcsolatát. De ha szabályszerűen bánnak vele. Ugye milyen áldott dolog autóval közlekedni. Van egy ünnepség valahol, egy távoli körzetben, megbeszéljük, hogy 1:30-kor indulás, és odaérünk 1.5 óra múlva, örömmel kiszállunk, elvégezzük a dolgunkat, örvendezünk, estére hazaérünk, mindenki azt mondja, de áldott alkalmunk volt. Régen nem volt ilyen lehetőség, mert a szekér 2 nap alatt ért oda, mi meg 2 óra alatt ott vagyunk. Áldás! De ha nem figyelünk a szabályokra, testvérek, akkor ott lehet halni az utakon. És a szekeres időkben nem nagyon volt ilyen. Egy-egy pika, ha elszabadult esetleg, de rengetegen halnak meg az úton, mert nem szabályszerűen élnek azzal, ami egyébként jó. Mi is, hogyha nem szabályszerűen élünk azzal, akkor átokká lesz. És sok áldást tud az ember így átokká fordítani. És ott van a bűnnek a következménye, mert nem szabályszerűen élt azzal Dávid, ott van a bűn következménye az ő életében, és jön a gyermek. Hát itt valamit kezdeni kell. Itt aztán országvilág látni fogja. Óriás a csatában van, és itt egy férfi van itthon, mert az összes férfi hadakozik, meg csak öregek vannak. Itt Dávid az épkézláb fiatalember, itt mindenki tudja, hogy miről van szó. Itt nehez kétség nem férhet. Kiderül a baj. Kiderül a dolog, itt nincs nőgyógyász, hogy elvegyünk azt akkor. Azt mondjuk a munkahelyen, hogy influenzám van, vagy az iskolában, és akkor elvetetjük a gyereket. Nem volt még ilyen. Itt ez valahogy ezt a problémát, ezt kezelni kellett. És a bűnnek, testvérek, nem csak annyi következménye van, hogy itt ez a gyermek, ez elindult az életnek. És ezt valahogy kezelni kellett, hanem aztán később tudjuk azt, hogy ez a gyermek meghal. Dávid imádkozik érte, de meg kell, hogy halljon. Nem maradhat életben. Nem az anya méhben hal meg, hanem amikor már megszületett, amikor kisbaba betegségbe esik, megöli az út. A bűn következménye ez. És harmadik részben a bűnnek van még egy sokkal továbbható következménye is. Amikor azt mondja Nátán prófét, amikor már megítéli Dávidot ebben a bűnében, azt mondja neki, hogy a saját házad népéből tör rád a veszedelem. soha nem lesz vége az öldöklésnek a te házadból. És így is lett, a gyermekei Absalom tör, Adónia tör az ő életére, lázadnak az apjuk ellen, saját apjukat akarják megölni, letaszítják a trónról, állandó családi viszálykodás zajlik, a Mikállal való házassága is elnehezül, nem születik soha gyermeke Mikálnak, egy állandó családi perpatvar van otthon. Emiatt a bűn miatt. Jön a bűnnek a következménye, és testvérek, ezzel nekünk is számítanunk kell. Dávidnak az Úr megkegyelmezett, de a bűn következményével számolnunk kell. És a bűnnek messzeható következményei vannak. Itt is láttuk háromféle következményt. A mi életünkben is. Ezzel szembe kell nézni férfiasan. Vétkeztem, ez jár érte. Isten nem öl meg, de fenyít. És a fenyíték alól nem vonhatom ki magam. A bűnnek következménye lesz. Amit elvetettél, testvér, az ki fog kelni. És aztán mi következik ezek után? Hatodik lépésként. A bűn következménye volt az ötödik, hatodik lépésként. Mit talál ki ez a Dávid? És az talán még rettenetesebb, mint az eddigiek. Nem száll magába, és nem mondja azt, hogy tied, Uram, az igazság és enyém orcán pirulása. Vállalom, megtettem, Izrael királyaként is, bocsáss meg Istenem. Nem magába száll, és nem bocsánatot kér az Úrtól, nem alázkodik meg az ő szívében, testvérek, hanem a bűnt bűnnel akarja orvosolni. A bűnt bűnnel akarja orvosolni, bűnre bűn jön. És kitalálja azt a gonosz tervet, hogy hazahivatja az Úriást, mintha csak érdeklődne, mint egy hírmondótól, hogy hogy áll a csata, és akkor bizonyára Úriás hazamegy a csata után, jól esik neki egy kis pihenés, együtt lesz a feleségével, és rá lehet majd fogni, hogy hát a tied a gyerek, tudod, amikor hazajöttél, akkor ott fogant meg. De Úriás testvérek, olyan szent, és azt mondja, hogyan, hát gondolja meg az én uram király, ilyet mond neki Úriás. Milyen meredek kijelentés, nem is tudta szegény, hogy mi zajlik le a Dávidnak a szívében. Hát Dávid már rég nem gondolkodott. Már rég nem gondolkodott akkor. Egészen más dolgok felől tudakozódott. A király már nem gondolja meg azt, hogy itt vannak olyan emberek, akik elkötelezettek az ő királyuknak, az ő hazájuknak és az ő istenüknek. És nem engedik meg maguknak a kényelmet. Nem gondolkodik már ezen a király. Azt gondolta, hogy majd ő is a teste után fog menni. De ez a katona azt mondja, hogy amíg ott van Joáb, a sereg fővezére, amíg a katonák ott a hullatják a vérüket, hát én hogy lehetnék itt kényelemben itthon? Együtt érzek vele. És hogyha ilyen feladat jutott nekem, ilyen könnyű feladat, hogy hírt mondjak, menjek haza a biztonságba, hát ellátom ezt a feladatot, de az én szívem ott dobog a katonákkal együtt. Már ez is egy ítélet volt, hisz Úriás nagyon jól tudta, hogy a Dávid meg itthon pihen. De nem mondta, hogy hát a király miért nem megy a csatába. Nem. Ő csak magáról beszélt. Testvérek, olyan jó az ilyen életvitel. Amikor én rám nem számíthat az, aki a bűnét általam akarja véghez vinni, meg leplezni. Hogy én nem adom magam, a gonoszok tanácsát megvetem. Olyan jó az, amikor egy szent testvér azt nem lehet felhasználni arra, hogy mások a bűneiket ővelet akarják. Amikor nem válik cinkosává a bűnösöknek. Amikor nem játszik össze. Nekünk ilyen szent életet kell élni, testvérek. Hogy azokkal dobogjon a szívem, akik az Úrnak a harcait harcolják. És ne pedig azokkal, akik a testi kényelemben a maguk akaratát cselekszik bolondul. És mivel Úriás nem volt hajlandó erre a dologra, hát valamit lépni kellett, Dávid itt sem kapcsol. Olyan helyre a saját kezével viszi el a saját halálos ítéletét Úriás a csatamezőre, adja oda a tisztnek, a fővezérnek, amiben leírja Dávid, olyan helyre vigyétek, ahol megöli az ellenség. Így is lett és meghalt Úriás. És akkor Dávid feleségül veszi Betsabét, és most már a gyerek az törvényes. El akar bújni az Isten szemei elől, meg az embereknek a szemei elől, és úgy próbálta az ő bűnét először kisepelni a házából, hogy menjél haza Betsabé. Tehát nem fogadta úgy magához, kisepelni akarta a bűn, de nem lehet. Aztán amikor látta, hogy ez a bűn ez elkezdett terjedni, akkor a bűnre bűnt hozott. Olyan testvérek ez, mint a Coca-Cola. Ugye szoktuk mondani, hogy a Coca-Cola az nem oltja a szomjat, hanem még inkább az az édes lé, még inkább szomjúságot gerjeszt. Ez pontosan így van, jól kitalálták, hogy jó sokat igyon belőle az ember. És ha szomjas vagyok, megiszok egy pohár Coca-Colát, és 10 perc múlva megint vágyakozom egy újabb pohár után. Tehát itatja magát, a bűn is ilyen, itatja magát. Elköveted az egyik bűnt, ne tudjál megállni. Nincs olyan testvérek, hogy én csak egy kicsit vétkezem, de aztán majd nem fogok vétkezni. Nincs ilyen. Ha te vétkezel egy kicsit, akkor akarsz majd nagyon is vétkezni. És mindig csak azt fogod mondani, még egy kicsit, még egy kicsit. Mint az alkoholista, aki azt mondja, ez az utolsó pohár, ezt még megiszom, és aztán soha többet nem iszom. Kálmán testvér szokta mondani, mert van egy ilyen ember, akivel itt küszködünk, hogy mindig ígéri, hogy jön a gyülekezetbe, meg megtér, de most még ebben a hónapban még kitombolom magam, aztán megtérek. Azt mondja Kálmán, ha te azt nem mondod, hogy most megtérek, akkor te sem holnap, sem a jövő hónapban, sem jövőre. És tegnap volt egy ilyen élményem, amikor találkoztam egy fiatalemberrel, elbeszélgettem vele, és megkérdeztem, mert volt már itt a gyülekezetünkben is egy evangelizáción, és megkérdeztem tőle, hogy na, hogy állsz ezzel a megtéréssel? Hát, van egy fal, amit még érzek, és úgy gondolom, még éretlen vagyok a megtérésre, és majd meg fogok térni. Te mondom, ezt mondtad a múltkor is. Hát ahhoz képest, ha majd az ma van. Hát neked ma kell megtérni, hát a múltkor azt mondtad, hogy majd megtérek, hát itt van, itt a majd, tessék. Nekem nem mond még egyszer, hogy majd. Gyere, imádkozzunk! Na, rábeszéltem, persze szelíd, szeretetteljes szavakkal, de bátran hívtam. Itt van a majd, ma van a majd. Tessék, gyere velem, imádkozz. Akarsz imádkozni? Szeretnél az Úrhoz menni? Szeretnék. Ő is szeretne hozzád jönni, hát mind a ketten vágytok egymásra. Hát mi az akadály? De így meg úgy, hagyjad azt az Úrra az így meg úgy. Azt a falat majd ő ledönti, te nem tudsz falat dönteni. De Jézus ledönti azt. Gyere, imádkozz. Nem tudok imádkozni. Nem kell, mit mondott a bűnös? Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Tudsz ennyit kimondani a szádon? Tudok. Na akkor gyere, imádkozz. Lefélre mentünk ilyen csendesen, imádkoztunk. És testvérek, nem halogatta ez a fiatal ember. Kicsit noszogatni kellett, de hajlott a szóra. Nem lehet ezt úgy csinálni, hogy én majd. Mert akkor a bűnre bűn fog jönni. És hogyha én akarom halogatni azt, akkor én nem döntöttem el már az ima óra alatt, ha valaki nem döntötte el, hogy ő szakít a bűnével, hogy ő szentül akar élni. Testvérek, akkor azzal elindul majd lefele a szánkó. Még most az Úr ma megint szólt. Hagyjuk abba a vétkezést. Adjuk abba a dédelgetését, ennek a magnak az öntözgetését. Hadd száradjon ki. Öntözzünk egy másik magot. Bűnre bűn. És akkor megölette ezt az embert, és nem csak paráznává, hanem gyilkossá is vált Dávid. És a hetedik lépés, erről már beszéltem, említettem, a cinkosok. A bűnös az cinkosokat keres, cinkos társakat. Valamikor olyan méreteket ölt már a bűnözés, olyan dolgokat kell megcselekedjek, hogy bekeresek másokat, akikkel együtt ezt megtehetem. És ez megfigyelhető a Bibliában és a mi életünkben is, hogy amikor már egy bűn szövetkezet jön létre, és egymást takargatjuk, és egymásnak falazunk, és összefogunk, és egyek vagyunk abban a dologban. Mert ezt a bűnt már nem lehetett úgy véghez vinni, hogy a szolgák ne tudjanak róla, és a végén, hogy Joáb ne tudjon róla. És még volt egy kis kockázat, hogy vajon ez a Joáb mit fog mondani, mit fog lépni. Mert az Úriással nem lehetett cinkostárs a Dávid. Itt nem lehetett vele lepaktálni. Vajon a Joábban lehet? És azért úgy tűnik a levélből, hogy úgy ismerte Joábot, hogy ezzel le lehet paktálni. Amúgy nem. Tehát nem voltak ők igazán egyek, ez kiderült többször. Nem volt jó a viszony Serúja fiai, meg Dávid között. Abisai, Joáb nem voltak olyan közel a szívéhez Dávidnak. Éppen emiatt, mert azok lepaktáltak a bűnnel, Dávid meg addig nem. Na azt mondja, most akkor itt jön egy összefonódás a Joábból. Keresek egy cinkost. Joáb egyből ráállt. Elolvasta a levelet, megölette azt az embert. Küldi vissza a levelet. Elvégeztem a piszkos munkát, király. Jó katonát vagyok. A Pilátus csinált így. Igaz ez az ember, de hogyha én most felmentem az ítélet alól, akkor még engem bevádolnak a császár előtt, aztán évekig pereskedhetek, még akkor is, hogyha mellettem döntenek a bírák, hogy valóban nem vagyok a császár ellensége, kinek hiányzik ez a húzavona? Meghal egy féreg, félretesszük az útból, egy ember ide vagy oda, olyan sokan meghalnak itt, és akkor nekem nyugtom van. Az érdek miatt cinkosává válik a bűnösöknek, azoknak, akik a föld színén se akarják látni Jézust. Azoknak válik a cinkosává. Azért, mert az ő kényelme, az ő pozíciója. Testvérek, soha ne váljunk a bűnösöknek a cinkosává. Ha a koronánkba kerül, a földi javainkba kerül, elismerésünkbe, hírességünkbe kerül, akkor is. Van egy nagy kérdés ezek után, hogy végigvettük ezt a 7 lépést. Miért nem végzi úgy ez a Dávid, mint ahogy Saul végezte? Saul is király volt, őt is alulról emelte fel az Úr. A Saul jól kezdte, ugyanúgy, mint Dávid, és aztán bűnbe keveredett, ugyanúgy, mint Dávid, és Isten azt mondta, hogy elveszem tőled a koronát, és majd szívem szerint való férfiút keresek. Hát ha ez az Isten szíve szerint való férfiú, hát akkor milyenek azok, akik igazán szentek? Vagy akkor milyenek a bűnösök? És ez egy nagyon komoly kérdés, hogy miért vetette el Isten Sault, talán még mondhatnánk, hogy ennél kisebb bűnök miatt is. És miért hagyta meg Dávidot a mai napig szíve szerint való királynak, akitől származik tesz szerint a mi Urunk Jézus Krisztus? Megoldás egy Zsoltárban van leírva, amelyet most végig fogok olvasni, nem olyan nagyon hosszú, de nem is olyan nagyon rövid. Hallgassuk csak nyitott szívvel. 51. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, minek utána Betsabéval létkezett. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engemet az én álmosságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesélyben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álmosságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájom a te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködöl. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak neked dolgokkal. Kevés ilyen szépségű sorok vannak a Szentírásban. Isten kegyelme mélységből ragyog fel. A Saul az bemutatott égő áldozatokat. Úgy Sámuelt kényszerítette erre. Amikor Sámuel azt mondta, nem leszel király, vétkeztél az Istennel szemben, elhagylak téged, az Úr is elhagy, és én is elhagylak. És akkor Saul utána markol Sámuelnek úgy, hogy eltépi a ruháját. Gyere vissza és áldozzál vele. Jó, azt mondja, áldozok, de Isten úgy szakítja el a királyságot te tőled, mint ahogy a ruhámat te szakítottad el. És akkor bemutatta a bűnért való nagy áldozatot Saul. Csak a szívében nem volt ez a zsoltár. Nem voltak ilyen szavak. Égett a bűnér való áldozat, mázsa számra égette a húst. Hektó számra folyt a liter vér. A sok-sok liter vér. De nem volt töredelmes szív. És azt mondja, Isten, nem gyönyörködöm a ti bűnért való áldozataitokban. Hiába hordjátok ide nekem ünnepeiteknek a szemetjét. Mert a töredelmes szívet szereti az Úr, és az Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Ez volt a kulcsa a Dávid királyságának. Megbánta a bűnét, de nem külsőleg, hanem belül. És ezért volt az, amikor most a gyermektáborból, amikor hazajöttünk, talán említettem már ezt, hogy az egyik testvér örömmel jön oda hozzám. Imádkoztam egy fiúcskával, aki sírva vallotta meg a bűneit. És együtt sírtam ő vele. És kérdeztem tőle, megtért ez a fiú? Azt nem tudom, hogy megtérte. Csak azt tudom, hogy sírva imádkozott a bűnei felett. És nagyon megértettem, hogy ez a testvér miről beszél. Mert testvérek, a Saul produkált olyan megtéréseket. Te vagy az fiam Dávid. Vétkeztem, bocsáss meg nekem, fiam Dávid, hogy üldözlek. Pár nap múlva megint gyilkos indulattal kergeti. Ez nem összetört szív. Ez egy pszichés felindulás. Ez nem komoly bűnbánat. Ez csak egyfajta külsőség, a szájnak, a beszédnek a cifrázása, az áldozatoknak a bemutatása, de ez nem egy összetört szív. És ezért nem lehet azt tudni mindig pontosan, hogy amikor elmondja a megtérők imáját, meg amikor sír a bűnei felett, akkor igazán megtért, vagy csak bemutatta az áldozatot Saul módjára. Vannak ilyen saulos megtérések. Saul nagyon sokszor megtér a Szentírásban. Többször megvallja a bűneit, de soha nem válik hívővé igazán. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme felszabadítja a bűnöst egyetlen esetben. A sarki nyitja ki a szívét ő előtte. Sarki. Az megtérés. Hallottam ilyen kifejezést. Az a testvér alaposan megtért. Igen, ez egy jó kifejezés. Alaposan megtért. Én félig térek meg, testvérek, az olyan, mintha a kinti fagyból csak félig mennék be a házba. A másik fele meg lefagyna. Vagy csak félig öltözködnék fel. Felül nem vendég semmit, csak alul. Vagy az egyik felét Zoli legyírná a vendégének a hajat, a másik hajat úgy hagyná lobogjon kócosan meg koszosan. Mit érsz? Hát... erre a töredelmes szívre, alázatos lélekre hív bennünket Isten, mert meg akar bocsátani. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Hoztam valamit. Ott bent éjség van, de nálam van vacsora. Bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Én terítem meg az asztalt. Testvérek, Isten vágyakozik a bűnös után. Szereti a bűnös. Be akar hozzá menni. És akarja az ő életét, kívánja. És egyetlen dolgokban, ne csak olyan rést nyissunk meg, ahol Jézus bekukucskálhat, hanem úgy nyissuk meg az ajtót, ahogy Jézus bejöhet a mi szívünkbe, a mi életünkbe. És hogyha hívőként vétkeztünk újból, akkor hívőként kell újból kinyitni azt az ajtót, amit becsaptunk előtte. És akkor megint ezzel a töredelemmel, ezzel az alázattal mehetünk, testvérek, a királyság így megmarad. Itt nem lehet rangsorolni. Saul volt a nagyobb bűnös, vagy Dávid volt a nagyobb bűnös. Igen komoly bűnt követtek el mind a ketten. Egy dolog van, ami különbség kettejük között, hogy a Dávid megalázta magát a porig, és azt mondta, beismerem, vétkeztem, és ezt nem a szájával mondta, hanem a szívével mondta, testvérek. Ma csak a szájával mondta volna, akkor engem nem hatott volna könnyedig ez a Zsoltár. De mivel a szíve van benne Dávidnak, ez egy szellemi tartalom, amit nem is lehet kifejezni betűkkel, nem lehet kifejezni. Ezért ez alkalmas ez az Isten igéje, hogy bennünk is ezt az indulatot kimunkálja. Ezzel az alázattal, töredelemmel járuljunk most Isten színe elé, alázzuk meg magunkat, előbb énekeljünk egy éneket, és azután pedig imádkozzunk.